Kedves Mária Rádió hallgatók, Önök az elkövetkezendő percekben Csiki Szabolcs plébános elmélkedését hallják, mely 2026 Nagybőtjében hangzott el, a péntek éjszakai virasztáson Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király templomban.
Dicsőtessék Jézus Krisztus!
Mindenki,
amen. Ma este, illetve ma estére arra kértem plébános atya, hogy egy elmélkedést hozzak. Hozzam el azt, ami bátorítani és biztatni tud bennünket, egy nagybőjt. Most már közepét átbillenve, készülve húsvét szent ünnepére. És az első gondolat, amit kihangosítanék, néhány éve viennei Szent Jánostól olvastam, hogy Isten az embert a mennybe szántam, igen ám, de az ördög elrontotta az odavezető létrát. Látva ezt, a jóisten elküldte szent fiát, aki keresztjéből létra szemeket készített az embernek, és hogy baj végképp ne legyen, Szűz Mária és Szent József a mennyország kapujában tartja létra két szarvát, hogy felkapaszkodhassunk rám. A nagybőjtnek is húsvétra hangolódva, húsvétra készülve, de akár a mai estének is az első bátorító üzenet, ami szeliden közelít felénk, és szeliden érinti a vállunkat, az a következő. Isten az embert a mennybe szánta. Tudjuk jól, hogy ünnep akkor lehetséges, ha megszűnik a profán, és ez alatt a hétköznapit értem. Nekünk, keresztény embereknek az a feladatunk, hogy a mindennapjaink is, de egész életünk ünneppé formálódjon, ünneppé legyen. Az egész nagybőjt erre akar bennünket fölkészíteni, hogy majd húsvétkor úgy tudjunk ünnepelni, mint soha máskor. Úgy tudjunk ünnepelni, mint senki más. Tudjunk örvendeni a feltámadás örömhírének, életünk nagy ajándékának. A magyar irodalom, és különösen a líra, József Attila, nem én kiáltok című versorában, van egy gyönyörű gyöngyszem. Hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Az életben az igazi nagy dolog, amikor megmoshatom az arcomat. Van emberem. Van, akivel megoszthatom az életemet. Van, akinek megnyithatom az életemet. Egymásban is megmoshatjuk arcunkat, tekintetünket, lelkünket, de az igazi változás akkor köszönt be az életünkbe, ha Istenben is meg tudunk mosakodni. A nagybőjt ebben is akar segíteni. Egy Szent Jónás, akár lelki gyakorlatok által. A tekintetem, a lelkem, az életem a jó Istenben. Mossam meg. Egyébként a mindenkor emberének azért vannak nagy problémái. Például a mai társadalmunk azért lélek nélküli, mert nem Istenben mosakszunk meg. Nem Istennel kezdjük újra az életünket. Mindig, amikor Isten közelségében vagyunk, legyen az lelki gyakorlat, legyen akár ez egy péntek esti dicséret, szent lélekhívás, Istenben való jelenlét, ez önkéntelenül is mindig arra hív, hogy ne szűnjek meg megújulni. Hogy mosakodjak meg, Tisztítson meg az életemet. Nekem van erre szükségem. Nekem van erre létigényem. A 19. század végén és a 20. század elején a kételkedések korát élve Carl Gustav Jungot, a svájci pszichiátert és pszichológust kérdezi meg valaki elég kételkedve, hogy hol van a mennyország. A válasza ennek a pszichiáter, pszichológusnak nagyon egyszerű és nagyon frappáns, érdekes. Nem tudom, hogy hol van, erről meg kell kérdezni a teológusokat, papokat és püspököket, de egy biztos, aki nem hisz a mennyországban, az depressziós lesz. És látjuk, érezzük talán saját bőrünkön is, házunk tájékán is, hogy az emberiség ma katasztrófából katasztrófába él. Sokan nem hisznek sem mennyben, sem Istenben, és a legrosszabb, hogy az emberség vagy emberi méltóság kérdése is óriási krízisben került. Paul Claudel egyik könyvében arról is ír, hogy az az érzése, hogy az emberiség egy három emeletes házban lakik. És sokan az alaksorban laknak, és amikor el akarom nekik mondani, hogy fölöttük van még három olyan emelet, ami szebb, világosabb, akkor csak rázzák a fejüket, hogy nem hiszik. Egy másik csoport elhiszi, de nem találja az utat a lépcsőházban. Ugyanis a kulcs az sokszor nem kézzel fogható, nem kint van, hanem belül, bennem, a lelkemben, a szívemben. Vagyis aki nem tud leereszkedni lelkének mélyére, az nem fogja érteni az élet értelmét, és nem fogja megtalálni az élet igazi boldogságát sem. Így a ma estének egy másik üzenetem, hogy Isten az alaksorból, mondjuk az altemplomból föl szeretne vinni a templomba, az emeletre. Miért? Mert ott világosabb és szebb minden. Jobb a kilátás. Világosabb minden. A történet szerint egy ember egyszer csak hirtelen meghalt. Ez meg szokott történni. Egyszer csak megpillantottam történetünk főhőse az Istent, ahogy közeledett feléje egy bőröndel a kezében, és így szólt hozzám: fiam, itt az ideje, mennünk kell. És emberünk megkérdezte, de miért ilyen hamar? Hát oly sok tervem lett volna még az életben. Sajnálom, fiam, de most van itt az ideje, hangzott a válasz a Jóisten részéről. Mi van a bőröndben? Érdeklődött tovább emberünk, mert az ember alapvetően kíváncsi. Hát minden, ami a tied volt. Ami az enyém volt, és hirtelen emberünknek az arcán nagy mosoly lett. Azt akarod mondani, hogy a holmiaim, a ruháim, a pénzem, minden, amit egész életem során gyűjtögettem, az most benne van a bőröndben? Sajnálom, fiam, de az anyagi javaid, a holmiaid, a ruháid, a pénzed, az sosem volt a tiéd. Az a csupasz földhöz tartozott. Megvan, mert hogy az ember alapvetően ilyen, azt mondja, akkor a bőröndben az én emlékeim vannak. Mire a Jóisten, sajnálom, de azok sem voltak a tieid, azok az időhöz tartoztak. Emberünknek gyorsan váltott az esze, az is lehet, hogy székely volt. És azt mondja, akkor a barátaim vannak benne. Sajnálom, fiam, de ők sem a tieid. Ők az életutathoz tartoztak. Emberünk most már komoly problémába került, és még jobban elkezdett merengni és gondolkodni, hogy mi lehet abba a bőröndben, ami az Isten kezében van. Aztán eszébe jutott a felesége és a gyermekei. Mire a Jóisten, sajnálom, fiam, de ők sem a tieid, ők a szívedé voltak. Megvan, akkor a testem van a bőröndben. Ez sem volt soha tied. Tested a földi porrá lesz. Akkor talán a lelkem, hát már csak az marad, semmi más nincs. Sajnálom, fiad, de a lelked sem volt a tiéd. A lelked az enyém. És emberünk kétségbe esett ebben a pillanatban. Kitépte gyorsan az Isten kezéből a bőröndöt, és kinyitotta. És a bőrönd üres volt. Emberünk könnyekkel küszködött, sírva fakadt. És megkérdezte az Istent, jó Isten, soha semmi nem volt. Mire az Isten, mert az Isten alapvetően ilyen, emberünket átölelte, és a következőt válaszolta. De igen, fiam, minden pillanat, amit megéltél igazán, az mind a tied volt. Az élet pillanatokból áll, és minden igazán megélt pillanat a most valóságában van, ahol az Isten van. Mert ő mindig csak a most van, a jelen valóságában van. És milyen jó, hogyha az életünkben vannak szent pillanatok, Istennel megélt pillanatok, Isten jelenlétével betöltött pillanatok. Mi emberek, és különösen a ma emberem, a világ eseményeiben inkább megtapasztalja, és a hétköznapokban is Isten reális hiányát, mint az ő gondviselő, gondoskodó jelenlétét. És az evangéliumban ott van a szűk kapu képe. Észrevenni, ami most van. Hálát adni azért, ami van. Elfogadni azt, ami van. És így kapcsolatban lenni az Istennel. Bízni bennem. És engedni, hogy Isten adta életünk az ő jelenlétével teljen meg és legyen tele. Mi emberek olyanok is vagyunk, hogy folyamatosan elessünk. Mert bűnösek, gyengék vagyunk. És miközben elesünk, mindig ott van az Úrnak a keze, amely felemel, talpra állít minket, és azt akarja, hogy álljunk. A nagybőjt erre is meg akar bennünket tanítani, hogy ne maradjak ülve, ne maradjak a földön, merjek fölállni. Az evangéliumban az Úr Jézus számtalanszor mondja, állj fel. És én ezt meghallom-e? Ha hallom, ezt tudom-e apró pénzre váltani? Vagy egyáltalán akarom-e? Milyen szép az a szó, amelyet Jézus a bénának mond. Állj fel! Isten az embert ezért teremtette, hogy az ember a talpán álljon. A lábán járjon. Néhány gondolat Leó pápától. A kereszten Jézus nem győztes hősként jelenik meg, hanem a szeretet koldusaként. Nem prédikál, nem ítél el, nem védekezik. Kér, alázatosan kéri, amit egymagában nem tud megadni önmagának. Ezért kell újra és újra fölállnunk. És Jézus ezt is elénk élte. Kérni az Istent. Szintén Leó pápam mondja, a megfeszített szomjúsága nem csupán egy megtépázott test fiziológiai szükséglete, hanem mindenek előtt egy mély vágy kifejeződése, a szeretet, a kapcsolat, a közösség utáni vágyé. Ez egy olyan Isten néma kiáltása, aki mivel mindenben osztozni akart emberi létállapotunkban, engedi, hogy ez a szomjúság átjárja. Teréz anyától tudjuk, hogy Krisztus szomjúsága miattunk van. Olyan Isten, aki nem szígyel könyörögni egy kortyért, mert ezzel a tettel azt üzeni nekünk, hogy a szeretetnek ahhoz, hogy igaz legyen, meg kell tanulnia kérni is, és nem csak adni. Szintén Leó pápa idei nagybőjtünkben egyik katekézisében hangosította ki, Jézus nem ítélni, hanem felszabadítani jön. Nem vádolni, hanem megmenteni. Zaj nélkül teszi, Lábújhegyen, mint aki kórházi szobába lép, hogy vigaszt és segítséget nyújtson nekünk. Ilyen a mi Istenünk. És ha már a kríziseket szóba hoztam, történelem folyamán szerény véleményem szerint, bár nem vagyok egyháztörténész, csak egyszerű lelkipásztor, egyházunknak legalább három nagy krízise volt, de egetrengető három nagy krízise. A kereszténység első századában az első nagy krízis kérdését így fogalmazták meg, ki az Isten? És a választ nem sikerült egyhamar megadni. A negyedik század elején a nikaiai és később a kalcedóni zsinatok adták meg. Dióhéjban nagyon röviden Jézus az Isten fia, második isteni személy, az ő testében az istenség és emberség egyesült, ilyen az Isten. A második nagy krízis a 16. században volt, aminek a kérdése, mi az egyház? A választ akkor sem tudták rögtön megadni, de később a tridenti és a második vatikáni zsinatok megadták. Ez is Dióhéjban nagyon egyszerűen, az egyház nem emberi találmány, hanem Krisztus misztikus teste. Igaz, hogy közben Krisztus varratlan köntöse ketté szakadt, de a kérdést megválaszoltuk. És a harmadik nagy krízis az éppen most van. És a fő kérdésünk, nagyon rosszul fogalmazva, így hangzik mi, helyesen fogalmazva, ki az ember? Erre a kérdésre ma rengeteg sor válaszunk van, az ember eredetével, nemiségével, fogamzásával kapcsolatban, és ma ilyeneket gondolunk, az ember önmaga ura, megválaszthatja partnerét, határt szabhat annak, hogy meddig éljen, tagadhatja Isten létezését, és kevésbé gondolunk arra, hogy van Isten képiség. Na most ezt csak a magyar nyelvben tudjuk ilyen szépen mondani, ha nincs képem az Istenről, akkor képtelenné válok. Nem hiszünk az isteni gondviselésben sem. És igazából az is világos ma már, hogy a ma emberének baja van az említett másik két fő krízis kérdéssel is, ki az Isten és mi az egyház. Miközben vívódik, hogy mi vagy ki az ember. És egyházunknak ma hatalmas nagy feladata van. Először is, hogy imádkozó egyház legyünk. Aztán gondolkodó egyházzá váljunk. Egyházunknak hatalmas nagy feladata, hogy imádkozzon és gondolkozzon, mert ki kell mondania igazságokat újra. És az meggyőződésé kell legyen. Ha visszautasítjuk az Istent, nem leszünk boldogok. Kicsiben sem, és nagyban sem. Olyan lesz az élet, amilyennél formáljuk. Ha együttműködünk az Istennel, élet lesz bennünk és körülöttünk. Ha nem, akkor nagyon egyszerűen akadályozói leszünk az Istennek. Éppen ezért a hit élet nem érhet véget. Ha bennem a hit megszűnik, akkor én bűnt követek el, és ezt a bűnt nem szabad elkövetnünk. A világegyházban egyébként megújulás zajlik. Ferenc pápával az egyház teret adott annak, hogy a szinodalitást kibontsa, ami egyben a megmaradásunknak is a lehetősége a világegyház életében. Szükséges, hogy elengedjük a régi mechanizmusokat, szokásainkat, és alkalmazkodjunk a jelenkor valóságához. Ez volt régen is, és ez ma is az egyháznak a feladata. És miközben ez a mi feladatunk, meg is kell határozzuk önmagunkat. Ma az egyház missziós küldetésben él. És azért nem kell elmenni Afrikába. A missziót a munkahelyeden, ott, ahol élsz, ott, ahol vagy, családod körében kell apró pénzre váltanod. Mit jelent ez a gyakorlatban? Egy plébánia, egy egyházmegye, akkor válik igazán missziósá, ha mi együtt megújulásra, lelki erősödésre, közösségi élményekre és ima alkalmakra fogunk vágyni. Röviden, megújulásra, mert ez a Szentléleknek a stílusa. A történet szerint valaki arra lett figyelmes házában, hogy zajos csapkodás van az ablaknál. Oda ment, és egy kétségbe esett lepkét látott az ablakon belül röpködve menekülni, az ablakon kívül lévő veréb elől. A veréb azt hitte, hogy elkaphatja a lepkét, pedig sok esélye nem volt rá, az ablak nagyon be volt zárva. A lepke meg folyton félelmében élt, és a félelem folyamatosan megbénította, és hisztériásan repkedett. Mintha ilyen lenne az életünk is. Félünk, és nem hisszük el, hogy a Szentlélek, ha tényleg vele barátságban vagyunk, nekünk a legjobbat akarja. Lelki megerősödésre is szükségünk van. Ezt vágyjuk-e? Mert ma is harc és küzdelem zajlik az ember ellen és az emberért. Az igazán nagyok ezt így mondják ma már, hogy szellemi harc van. Rövid kis történet. Bálint Sándor Szegeden élt néprajzkutató volt. A boldog avatását elindították. Feleségül vette egy kantornak a leányát, név szerint német sorolta Magdolna tanítónőt. A boldog házasság nem tartott sokat, rövid évet. Az asszony olajra lépett Budapestre, és rögtön meg is indította a válást. Aztán teltek az évek. Bár Bálint Sándor számára nagyon fájt ez, szíve, lelke, élete hasadt meg, ő mégis hűséges maradt egy olyan házassághoz, amit utólag még az egyház is érvénytelennek minősített, és akkor ez egyáltalán nem volt túl gyakori. Aztán élete vége felé a felesége megbetegedett. Idegsorvadás és depresszió miatt szenvedett, és itt jön az evangélium, a lelki erősség, Bálint Sándor feleségét visszafogadta és gondozta haláláig. Fantasztikus evangéliumi példa. Nem csak olvasta, nem csak gondolkodott az evangéliumon, hanem azt élte is. Apró pénzre váltotta, ma ezt az embert boldoggá akarják avatni. Aztán közösségi élményekre van szükségünk. Már csak amiatt is, mert élménytársadalomban élünk. Mindenki ezt keresi. Az élményeket. És ebben nekünk, az egyháznak hatalmas szerepünk van. Például abban, hogy ünnepeink szépek legyenek. Szabó Ferenc jezsuita mondta, a teremtés a Jóisten műve. És olyan jó, hogy vagyunk. Olyan jó, hogy ma este együtt vagyunk. Isten látja minden nehézséged, ismeri minden gondod, és azt mondja, olyan jó, hogy vagy. Ez ünnepi pillanat. Kívánom, hogy a mai este, éjszaka Isten jelenlétében nagyon ünnepi pillanat legyen. És végül, amire vágynunk kell, és szükségünk van, hogy ima alkalmak legyenek az életünkben, közösségeink életében. Mert ima nélkül nem vagyunk emberek, nem tudunk emberek lenni. Ima nélkül nincs egyház, ima nélkül nem fognak sikerülni a dolgaink. Az ima az, ami azt jelenti, hogy egyesít az Istennel. Egy haszidik történet szerint egy szegény paraszt késő este a piacról hazafele vette csak észre, hogy nincs nálam a szeretett ima könyvem. Ráadásul kocsijának kereke éppen egy erdő közepén ki is esett. Emberünk mélységesen elszomorodott, hogy a nap annélkül múlik el, hogy imádkozna. Ezért aztán a következő imát mondta: Uram, nagy butaságot csináltam, ima könyvem nélkül indultam el otthonról, az emlékezetem pedig olyan rövid, hogy egyetlen imát sem tudok könyv nélkül. Ezért a következőt fogom tenni, jó Isten. Elmondom lassan az ABC-t 5-ször. S te, aki minden imát ismersz, össze tudod rakni betűkből azokat az imákat, amelyekre én nem emlékszem. Erre az Úr az napest angyalainak a következőt mondtam. Az összes ima közül, amit ma hallottam, kétség kívül, ez volt a legjobb, legszebb, legegyszerűbb, legkomolyabb és igazán szívből jövő ima. Ilyen imát kívánok magunknak. Említettem, sajnos sokkal jobban hiszünk a jólét álmában és társadalmában, mint a jólétet adó atya gondoskodásában, a fiú megváltói művének éltető erejében és a Szentlélek bátor vezetésében. A missziós egyház, amit szóba hoztam, az emberek valóságos igényeire, szükségleteire akar válaszolni. Ennek alapja, hogy közösen keressük az Isten akaratát az életünkbe, az életünkre vonatkozóan. Aztán a misszió központja a szív, és érdekes, nem az én szívem, hanem az Isten maga. Nem a plébánia, nem egy intézmény a középpont, hanem maga az Úr. És ahhoz, hogy ezt a központot érzékeljük és értsük, a valóságot is látnunk kell. És a valóságban Isten jelenlétét. Megtörténhet, hogy a valóság látása időnként elszomorít, mert mennyi minden van az életünkben, gyengék vagyunk, és a kulcs éppen itt van. Nekem nincs erőm, nem tudom, hogyan tudnám a következő lépést megtenni. De Istennel minden lehetséges. Csak vele lehetséges. És milyen jó, ha közben egymást is tudjuk biztatni. Egymásért is közben tudunk járni. Imáinkkal, szavainkkal, kéznyújtásainkkal, egymás felé fordulva, és közösen az Isten felé fordulva tudunk talpra állni. Az egész életünkre úgy kell tekintenünk, hogy az izgalmas és útkeresés. Az élet akkor tud szép lenni, ha mindig keresem az Istent. Ha szüntelenül keresem az Istent. És útkeresésünkben azt is fel kell ismernünk, be kell vallanunk magunknak, hogy olykor hibázunk. És előfordul, hogy amit elgondolunk, az nem működik, vagy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi szeretnénk. És ilyenkor jön mindig az Isten. És az Istenre ilyenkor mindig nyitottan rá kell bízni mindent. A jelen és a jövő egyházának az én olvasatomban az a jelmondata, hogy együtt építjük Isten országát, mert nincs más út. Tornai András Bármikor bejöhet című versem az imént hallott mondandóimat akarja megerősíteni, még inkább kihangsúlyozni, kihangosítani, és értetni velünk, hogy milyen az Isten. Ha darabjaira esik szét a világ, a csended álnok zaják járják át, ha minden megkopott üres és hideg, ha éppen csak pislákol elhagyatott tüzed, akkor is tudd, hazajöhetsz. Ha jól ismert ösvényen zsákutcát találsz, ha ismerős tereken is idegenként jársz, ha sokáig nem hallott senkitől nevedet, ha senki sem szorítja gyengéden kezedet, akkor is tudd, bármikor hazajöhetsz. Bármilyen koszos vagy, nyitva áll a házam, bármilyen fáradt vagy, megpihenhetsz nálam. Lehetsz gyenge, lehetsz árva, jöhetsz nyitva, jöhetsz zárva, jöhetsz némán, jöhetsz sírva, bármerről is érkeznél, az ajtóm ott lesz nyitva. Bármerről, bárkivel, bárhogyan, bármikor, bárhogyan hazajöhetsz, bármikor hazajöhetsz. Alapvetően az Isten ilyen. Hozzá bármikor mehetünk. Menjünk, legyünk vele. Legyenek Istennel megélt életpillanataink. Az egész életünk legyen Isten jelenlétében megélt. Akinek füle van, hallja meg. Amen.
Kedves hallgatók, önök az elmúlt percekben Csiki Szabolcs plébános elmélkedését hallották, mely 2026 Nagybőtjében hangzott el a péntek éjszakai virasztáson a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban.